Barga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgató főorvos, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Ha tegyük föl, eljön egy ideális állapot, és áttérünk erre a beteg finanszírozási rendszerre, az intézmény finanszírozási rendszer helyett, akkor mi leendő betegek ön szerint milyen változásokat tapasztalhatunk, és körülbelül mikortól? Ugye négyről nincs még erről kormánydöntés, tehát most olyasmiről beszélünk, ami lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem.
Ugye hát a mikortól azt már meg is válaszolta, ahogy a politika eljut
odáig. A döntéstől kezdve. Mennyi kell, mekkora az
biztos, egység? Biztos, hogy egy jó év az, amíg érzékelhető változások. Egy jó év, biztos. De hát ez kommunikációs kérdés is, hiszen az állampolgárt voltak éppen informálva kellene tartani napra készen arról, hogy mi zajlik körülötte mondjuk az egészségügyi ellátásban.
De most nem tudom, hogy ön mennyire van informálva, én, mint ezzel foglalkozó műsorvezető, hát inkább szlogeneket kapok minden irányból, és azt látom, hogy a szakmai szervezetek korábbi bizalma is, mint hogyha olvadóban, elég erőteljesen olvadóban volna. Ezt történik most?
Hát abszolút erózió van. Hát ez nyilvánvaló, eltelik 10 hónap, és voltak éppen a szakmai szervezetek nem kapnak érdemi muníciót a jövő tervezéshez. A humán erőforrás helyzete katasztrofális a kórházakban, globálisan az országban. Hát nyilván, hogy ez egy erózió. Ezt az eróziót meg kell valahogy állítani. Tehát ez az egyik legkeményebb kihívás most, hogy lehet az eróziót megállítani. Fogyóban van az a fajta konszenzus, hogy az új kormánynak adjunk egy bizalmat, és adjunk egy jövőkép kialakítására esélyt. Még akkor is fogyom, amikor mindenki tudja, hogy ez az átkozott gazdasági helyzet az, ami sűrű, sötét fellekként borul mindenféle jobbító törekvésre. Még akkor is, hogy az emberekben megvan ez a fajta eredendő vágy arra, hogy valami történjék, és úgy érzékelik sokan, hogy nem történik.
Jó, csak én azt hallottam a kampányban, hogy az botrány, hogy az egészségügyből kivonnak forrást. És ebben legalább 60-at, 80-at volt olyan egészségügyi közgazdász, amelyik azt mondta, hogy nem, 100 milliárdot kell beletenni, és akkor lehet gondolkozni azon, hogy ez működőképes legyen. Lát arra valami magyarázatot, hogy az idei költségvetés az nem tette bele ezt a pénzt?
Hát azt hiszem, hogy erre a politikusokat kell megkérdezni. Erről én csak azt látom, hogy ténylegesen nincs pénz. A politikák fel kell tenni a kérdést, hogy mikor fog pénzt tenni az egészségügybe, és mire.
De ön is, mint intézetvezető, amikor nyilván más hangnemben, kollegiálisan kérdezi meg az államtitkárt, hogy mi lesz, akkor milyen választ kap? Hogy
az államtitkár elmondja az ő törekvéseit, amit ugye ismerünk, és elmondja, hogy mit csinál, és elmondja azokat az objektív kereteket, amit a kormány neki biztosít.
És az objektív keretek jelent?
Szerények.
Szerények. Nem tágulnak az utóbbi időben?
Hát, hogy nem tágulnak, az bizonyos.
Meddig van, nem tudom, hogy a türelem kifejezés az helyese. De hát a beszélgetésünk elején idézett két orvos azt mondta, hogy nincs több türelmük, akkor talán helyes. Meddig van a szakmának türelme? Nyilván a szakma nem egy, hanem százféle fajta ága van, de meddig a türelme?
Hát a szakmának már rég elfogyott a türelme. Csak ugye a tehetetlenség viszi el. A szakmán az orvosok egyik fele tehetetlenségből, a másik fele hivatástudatból, egy része pedig hát nyilvánvalóan egyfajta, hát hogy is mondjam, csak beletörődéssel tekint a mostani szituációra. A legradikálisabb csoport a házi orvosok csoportja, és a fiatal szakorvosok csoportja. Ugyanis
ők rezidensek.
A rezidensek és a fiatal szakorvosok. A rezidens a szakorvos jelölt, de a szakorvos már rendelkezik egy útra való valami, amivel nyugodtan lépni tud. A mi orvosi újságunkban, az egyik orvosi újságunkban, amit általános orvosoknak írnak, ebben most a legutóbbi számban van egy hirdetés, egy dubai kórház 2 és 400 ezer euró közötti fizetést kínál szakorvosoknak.
Jó, miért nem mennek el?
Mennek.
Tele lesz belük a dubai kórház?
Be fogják tölteni.
Miért jó? Nyilván a fizetést értem, az nagyon jó, de ott is ugyanolyanok a szakmai autonómia feltételei, mondjuk, mint
hát a magyar orvos. Hát ez egy magyar orvosnak se az a vágya, hogy ő Dubaiba legyen orvos. A kényszer viszi rá. A kényszer viszi rá. Egyszerűen az a fiatal ember, aki nem tudja a családját eltartani, nem tudja jövőképet adni a feleségének, a gyerekeinek, és kap egy ilyen lehetőséget, az óhatatlan, hogy végig gondolja ezt.
visszajönnek? Hogy látja, visszajön valaki? Tehát milyen szakmai munícióval lehet hazajönni egy dubai luxus kórházból? Mert azt értem, hogy oda milyennel lehet kimenni, mondjuk a gerincgyógyászati központból, az tiszta sor. De vissza milyennel lehet jönni?
Ez a, én csak megint a magunk intézetét tudom. Hozzánk visszajönnek a fiatal orvosok egyszerűen azért, mert itt van egyfajta szakmai, szeretem azt a szót, hogy komprehenzív szakmai környezet, nemzetköziség, nemzetközi színvonal, elfogadható jövedelmi viszonyok, és van egy prospektív jövőkép. Tehát azt jelenti, hogy belátható fejlődési lehetőség. Nem minden magyar kórház tudja biztosítani ezt ma. Sőt, mondhatom, hogy a legtöbb magyar kórház nem tudja ezt biztosítani az orvosai számára. Tehát nagyon sok orvos számára nem marad más lehetőség, mint keresni azokat az utakat, ahol és még valamit, nem csak gazdasági motiváció van, itt szakma is. Tehát ha korlátozzuk valahol a szakmai tevékenységet, akkor, és látjuk, ugye ma az internet, ma egy fiatal ember mindent tud, amit a szakmában illik tudni, ugye, törekszik rá, hogy ismerteket szerezzen. Ha azt látja, hogy az ő kórházában a szakmának csak egy legfeljebb a középső, tehát a szakmai színvonal az legfeljebb a kívánatosnak a középső harmadában marad, és nem jut hozzá high-techhez, nem jut hozzá fejlett technológiákhoz. Ugyanakkor viszont ajánlatai vannak olyan munkahelyre, ahol ehhez hozzájut, tehát merő szakmai igényességből is elindul.
Jó, de bocsánat, azokon a munkahelyeken, ahol egy fiatal magyar orvos a high-techhez hozzá tud jutni, azok nem azok a típusú munkahelyek, ahol még egy indiai kollégával is egy ágyban kell aludni gyakorlatilag, és 24 órát operálnak?
Nem, de
nem. Ez nem kultúrát körülmények
között. Persze.
Akkor megint csak nem értem, hogy miért nem ment el eddig mindenki. Mert az nagyon szép, hogy hivatást tudat meg, az a szeretet, de az orvos azért az olyan, hogy meg akar mindent tanulni.
Persze, de hát azért ne felejtsük el, ez a mi hazánk azért. És ugye ez nem egy ilyen rossz szlogen, ez tényleg így van. Hát egy csomó orvost ismerek, aki merő öntudatból van itthon. Ez nem vicc. Hát miért vannak itthon az orvosok ma ilyen környezetben, ilyen anyagi feltételrendszerben? Azért, mert egyfajta belső morális tartásuk még mindig van.
Miért nem csinálnak az orvosok forradalmat? Nem nevetséges ma már a kifejezés, gyakran
hát az
használjuk.
Orvos az nem forradalmár típus.
De hát van a kezében tudás, benne bízik a beteg, nem a politikusban bízik, az orvosban bízik. Miért nem mondják az orvosok, hogy ez így nem mehet tovább, tessék ezt másképp csinálni? Ehelyett pedig azt mondják, hogy amennyire én látom, ugye a jelenlegi körülményekben amennyire lehet, be kell illeszkedni. Legalábbis a többség ezt mondja. Mm. Mi nem változtatnak?
Hát ez nem tudom. Nem, az orvostársadalom nem egy rebellis társadalom. Tehát az nem egy... Tehát az orvosnak azért csak gondoljuk végig, mi az orvos élete. Az orvos élete alapvetően az, hogy van egy paternalista kapcsolata a beteggel, aki őtőle segítséget vár. Tehát amikor az orvos a körülményeiről panaszkodik, akkor nem elsősorban az ő orvos körülményeiről, hanem a beteg ellátás körülményeiről panaszkodik. Érti? Uh-huh. Ez fontos dolog. Tehát amikor kevés az orvosi fizetés, akkor megint csak a beteg ellátásra megyünk vissza. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy meggyőződésem, hogy a magyar egészségügy ma kizárólag azért egzisztál, mert a magyar orvos erkölcsi tartása még mindig messze magasabb, mint ami ebben a környezetben, ebben a gazdasági, társadalmi krízis környezetben kvázi elvárható lenne.
Jó, de ezzel a magas erkölcsi tartással hogy tudja elviselni azt a magyar orvos, hogy a betegnek, akiért van, nem tud mindent megadni, mert a finanszírozó állam neki nem ad meg
hát
mindent.
Hát ettől frusztrált a magyar orvos. Hát ez a frusztráció fő oka.
Ez a teljes orvosi karra igaz? Mert azért az orvosi kar etikai állapotáról legalábbis nem egyöntetűek.
Fragmentált, erősen felosztott. Igen, finoman szólva. Egy ilyen szituáció óhatatlan, hogy előhoz olyan figurákat, akik nem valók az orvosok közé. Óhatatlan. Óhatatlan, hogy különféle torzhajtások vannak. Hát nézzük ugye ezeket az orvos szakértői lebukásokat, a korrupciót, az orvosi korrupció. Ugye hát a korrupció az ott van, ahol ilyen torz viszonyok vannak. Tehát a rokkantosítás körül biztos...
Mindennyien tudjuk az árfolyamát, hogy nagyjából...
Jól ismert a hallgatók között is, hogy ez egy ilyen vadhajtás, amit most vagdos le a rendőrség ügyése, nem tudom. De ugyanígy megvannak azok a korrupciós formák, amiket föl kell számolni, hogy megint csak abból adódnak, ami, hogy ez egy velejéig rosszul struktúrált rendszer. Tehát ugye vannak nagyon komoly negatív jelenségek ebben a rendszerben, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a magyar egészségügyre nem ezek a jellemzők, mert akkor nem gyógyulnának ennyien, akkor nem élne ez a rendszer. Tehát az a baj, tudja, hogy hallatlanul respektálom a médiát, és azt gondolom, hogy a társadalmi funkciója az felül értékelhetetlen. Értékelhetetlen, abszolút ez fontos. De az, hogy hírértéke annak van, hogyha a házi orvos megharapja a beteg kutyáját, és nem annak, hogy a házi orvost jól megverte egy elégedetlen beteg.
Hát most már azért annak
is ilyen. Hát előjön, igen. De maga az, hogy mikor olvasott utoljára komoly nagy magyar szellemi produkcióról az orvoslásban?
Frany Tamásékról olvastam, de ők ugye alkalmazott tudományt csinálnak, ők igen. Nem beteggel foglalkoznak.
De a klinikai orvosokról?
Hát mostanában csak rosszat olvastam.
Na látja. Hát miért nem tudunk többet? Miért nem? Nincs olyan sajtó, amelyik affinitást mutatna a szellemi produkciók felé. Nem akarok megbántani egyetlen egy sajtómunkás sem.
Nem azért bocsásson meg, mert ezt természetesnek vesszük. Azt vesszük, és ez nem rossz, azt vesszük természetesnek, hogyha betegek vagyunk, tudjuk hova kell menni, és ott meggyógyítanak.
De igen, ez mind oké. Okay. De gondoljunk csak bele, hogy ebben a sanyarú környezetben vannak nemzetközi produkciók. Orvosi produkciók. Orvosok, egyének, munkacsoportok produkálnak komoly szellemi produktumokat, amik nem jönnek le a társadalom felé.
Közben eszembe jutott a nagyon pici súlyjal született újszülött megmentése és fölnevelése. Az fantasztikus volt, kétségtelen. Hát de most másodikat nem tudok mondani.
Érti, tehát én itt most sorolhat, én legalább itt most hosszú időn keresztül tudnám ezt sorolni, hogy mennyi minden történik ebben az országban, amire büszke lehetne az ország.
Jó, rendben, de ha ezzel büszkélkednénk, akkor nem azt fednénk el, hogy egyébként a szerkezet alkalmatlan a hosszú távú működtetésre? És hogy most meg arról beszél mindenki, hogy ezt most már nem lehet így tovább csinálni, ebből az orvosok nem fognak hamarabb profitálni, mint a legendás történetek emlegetéséből?
Az orvos, szóval érti, a betegek profitálnak, nem az orvosok, szóval érti, tehát ugye mindig azt mondjuk, hogy az orvos profitál, meg az orvos, a betegek profitjáról van szó.
Én nyugodtan vagyok, ha egy pihent a társadalmi státusz magas szintjén álló orvos nyúl hozzám. Igen, szerintem ez normális, nem?
Persze. Csak az attitűd a fontos, hogy ugye, amikor az orvos kiabál, akkor a betegért kiabál.
Tehát ez nagyon... Kiabál az orvos? Én pont ide akartam kiabálni.
Hogyne, sok kiabál? Orvos, persze. Csak nem mindig jön ez ki megfelelően. Meg hát a gyakorlatilag a szakmai szervezetek által megfogalmazott ilyen konfessziók, vagy ilyen anyagok úgy tűnnek el nem, nincs hírértéke már, hogy ezt a kifejezést használom, nem nagyon vevő rá a társadalom.
De most azért az utóbbi néhány hónapban, mintha megmozdulni látszana valami, mert például a rezidensek, akik ugye nem rossz értelemben véve, de azért az orvos szakmának még az elején vannak, ők egy több mint 100%-os béremelési követeléssel álltak elő. Ilyen keményet eddig még nem mondtak.
Igen, hát csak üdvözölni
innen
tudom.
Innen indul a tárgyalás?
Hát én csak üdvözölni tudom. Persze, fogalmazzák meg az érdekeiket. Tudja, mit hiányolok, hogy a magyar járulékfizetők nem fogalmazzák meg az érdekeiket.
Azok mi vagyunk.
Igen. Miért nem?
Azért, nem tudom. Nem azért nem fogalmazzuk meg az érdekeinket, mert mi, amikor egy ellátást akarunk javítani, akkor van a zsebünkben egy boríték? És ott megvásároljuk a szolgáltatást. Rossz ízzel, látjuk, hogy az orvosa nagyon örvend.
Ez egy rossz játék.
De bevált. 40 éve ezt csináljuk.
Ez egy borzasztó rákfenéje ennek a társadalomnak.
Jó, nem mindenhol csináljuk. Ahol ott van a számla, és megkapom, gondolom az ön intézetében van számla.
Hát a számla az egész más.
Az ki van fizetve, kész, mindenki boldog.
Tehát az nem boríték, az egy számla.
Az más. Tehát ahol számla van, ott ezt nem játsszuk. Ahol nincsen számla, ott tudjuk, hogy mennyit keres a nővér, tudjuk, hogy mennyit keres az asszisztens, tudjuk, hogy mennyit az orvos, és tudjuk, hogy ez kevés.
Igen.
Kipótoljuk.
Igen.
Állítólag ez működteti az egészségügyet, nem?
Igen, de hozzá kell tennem, hogy ezzel kapcsolatban is tömegével tudnék megjegyzéseket sorolni, hogy mi jut el hozzánk így a mindennapokban, de nekem nagyon markánsan az a véleményem, hogy addig, amíg ez a rendszer nem alakul át gyökeresen, tehát amíg nem került kifehérítésre ez a sok-sok boríték, addig mi mindig újra meg újra elmondhatjuk, hogy milyen szörnyű az, hogy boríték meg minden. Egész egyszerűen a rendszer maga produkálja azokat a helyzeteket, ahol a beteg automatikusan úgy gondolja, hogy a zsebébe kell nyúlnia, és ez az egyetlen lehetőség, hogy megoldjon egy aktuális problémát. Tehát nincs más út.
De a beteg finanszírozásra való áttérés, az intézmény finanszírozástól, az például közelebb vezetne ahhoz, hogy ez a probléma meg legyen oldva? Hogy ne kell...
Elmondtam egy évvel ezelőtt, az én személyes véleményem az, amit annak idején a Mikola minisztersége idején...
Szellemi szabad foglalkozás.
A szellemi szabad. Meggyőződésem, hogy ugye az fog kivezetni innen minket az, hogy egy németországi... Ugye én mindig azt mondom, hogy ami működik a világban, azt nem kell nekünk újra kitalálni, nézzük meg, mit tudunk Magyarországra adaptálni. Tehát akár a német rendszerbe, osztrák rendszerbe működő szellemi szabadfoglalkozású orvos státuszt kellene ide behozni. Amiben az orvos a biztosítónak a szerződött partnere. Tehát nem az intézmény szerződik a biztosítóval, érti? Az orvos. És az orvos az, aki a döntéseit finanszírozási döntésé, tehát a szakmai döntései mögött finanszírozási döntések is vannak, és kész arra, hogy ezeket a döntéseket nem csak szakmai, de finanszírozási kontroll alá is vigye.
Jó, de ehhez kell egy olyan vérebb természetű biztosító, ami minden egyes számlát ötre átnéz.
Persze.
Hol van ilyen?
Hát ilyen kéne, hogy legyen. Hát hogy ne?
De ebben az irányban lát valamilyen elmozdulás, az politikailag is elég kényes teret, mert az előző kormányzat a biztosítók, a magánbiztosítók melletti érvelésének egyik fontos pontja volt, hogy majd ők a piaci szemléletben.
Nem kell az magánbiztosítás. Hát Németországban a Krankenkasse, a társadalombiztosítás egy hallatlanul precíz ellenőrzési mechanizmust működtet. Tehát érted? Tehát azt kellene nálunk is. Én komolyan hiszek az ellenőrzésnek a szükségességében, és komolyan hiszem azt, hogy addig, amíg nem lesz nálunk egy rendes finanszírozói ellenőrzés, addig nem tudunk szakmai ellenőrzési rendszereket sem működtetni.
Emlékszem, tavaly is mondta, hogy a finanszírozási modellek kidolgozása az nem a gerincsebészek feladata.
Igen, így van.
Gondolom, ma sem a gerincsebészek feladata. De ha át tudná állni az ország egy beteg finanszírozási rendszerre az intézmény finanszírozás helyett, akkor egy idő után ez gazdaságosabban volna üzemeltethető?
Persze. Hát átalakítaná az egész intézményrendszert. Hát a szakorvos csak akkor vinné be az általa megválasztott kórházba a beteget, hogyha szükségét látná.
És vállalná is azért a felelősséget?
Hát ha ehhez társul egy megfelelő jogi biztonsága a szakorvosnak, és jövedelmi struktúrája, hogy ne vállalná?
Mert most ugye sokan azt mondják, hogy a szakorvos azért küldi tovább mindig a beteget, hogy majd ha valami nagy bajban, a kód kiderül, és legalább én védtem.
Pontosan. Hát a szakorvos, az a szakorvos, aki egy kórházba dolgozik, az elmegy egy rendelőbe rendelni, ahova a háziorvos beutalja a betegeket, és utána azonnal löki tovább ugye azt a beteget, aki potenciálisan erre alkalmas, viszi be a kórházba. Tehát egy állandó generalizálás van. Kórházi fekvőbeteg generalizálás.
És próbáljon egy picit belehelyezkedni a mi szempontunkba. Mi, betegek, el tudnánk azt viselni, hogy több problémánkat orvosolja a szakorvos? És nem mindjárt azt látjuk, hogy szép nagy falak, szép nagy intézet, sok gép. Magyarán megbíznánk a szakorvosban? Aki elsőként lát bennünket?
Hát második? Nehéz kérdés. A magyar beteg az más beteg, mint egy német vagy osztrák. Ne felejtsük el, hogy az angol füvet 400 évig kell locsolni, hogy olyan legyen.
Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy mindjárt a professzorról akarunk beszélni.
Persze. Nagyon nehéz. Ez egy hosszú, rögös út. De muszáj, nincs. Ha nem kezdjük el, minél később kezdjük el, annál fájdalmasabb lesz az átalakítás. A társadalomnak ezt meg kell szoknia, a politikának ezt be kell vennie, ezt el kell kezdeni.
A budapesti intézetben dolgozik, van még néhány percünk, de már csak egy. Látja a budapesti intézmény alakítási frontvonalakat? Mert ezt azért kérdezem,
nem láttam egyáltalán. Nem,
mert a közgyűlésben ma megint nem vitték be azt a koncepciót.
Semmi rálát, csak a napi sajtóból tudok információt.
Akkor ezzel nem faggattam tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést. Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgató főorvosa volt az Aréna vendége.
Köszönöm szépen.